Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Exterde Tibor, a szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő negyed óra elején arról lesz szó, hogy meglehetősen ellentmondásos a Trump adminisztráció eddigi teljesítménye, mondta az ELTE docense. A szakértő a Trump adminisztráció első 100 napjáról a Külügyi és Külgazdasági Intézet által rendezett kerekasztal beszélgetés után nyilatkozott az Inforádiónak. Sigmond Árpád kérdezte Magyarics Tamást.
Egyrészt nagyon nehéz felbecsülni, hogy milyen teljesítményt fognak később nyújtani. Az eddigi teljesítmény meglehetősen ellentmondásos. Egyrészt úgymond jobb, mint amit nagyon sokan tartottak, tehát azért Trump nem forgatta föl fenekestül se a kül, se a belpolitikát. Elsősorban a külpolitikában a korábbi nagyon markáns álláspontoktól elmozdult, akár Kína esetében, akár Oroszország esetében, akár a NATO esetében, és belpolitikában pedig tulajdonképpen hát azt lehet mondani, hogy félig meddig kudarcos az eddigi belpolitikája, mert az Obamacare-nek igaz, hogy megtörtént az eltörlése, viszont ez a fajta verzió nem valószínű, hogy ki fogja elégíteni a szenátust. Másodszor a legutóbbi meglehetősen botrányosra sikeredett elbocsátás, az FBI igazgatták az elbocsátása, ugyancsak nem használt a Trump adminisztráció presztízsének, a fal kérdésében nem történt előrelépés, és nem történt előrelépés az olyan kérdésekben sem, mondjuk a szabadkereskedelmi megállapodások újra tárgyalása, amiről szó volt. Tehát az eddigi 100 nap az nem adott okot túlzott optimizmusra, viszont érdekes módon a felmérések szerint a Trump szavazók 90%-a meg van elégedve az elnök teljesítményével, és nagyon sok függ attól, hogy hogyan sikerül majd végül is az egészségügyi végleges változata.
Úgyhogy most többsége van a szenátusban is, és a képviselőházban is Donald Trumpnak a republikánus többség megvan még minimum a jövő évi félidős választásokig. Elképzelhető, hogy új témákat dob be a közbeszédbe ebben az időben?
Hát mindenképpen kellene, mert az, hogy mondjuk adott esetben elfogadják az egészségügyi reformot, az csak az egyik azoknak a nagy témáknak, amelyekről korábban szó volt. Nagyon sok függ attól, hogy például az atomreform hogyan fog sikerülni, hiszen ez is egy központi téma. Ugyancsak Trump jelentős infrastruktúrás beruházásokat ígért, nagyon sok függ attól, hogy a munkahelyteremtés hogyan fog alakulni. Jelen pillanatban a munkanélküliség nagyon alacsony, tehát hogyha ezt a szintet tudja tartani, vagy akár lejjebb vinni, az ugyancsak használni fog az elnökségének. Kérdés az, hogy a tőzsde, illetve általában az amerikai termelés hogyan fog teljesíteni. Tehát ezeken a területeken előre kell lépni, mert azért 100 nap valóban túl rövid ahhoz, hogy komoly teljesítményt lehessen felmutatni, de azért 2 év alatt az emberek és a saját szavazóbázis is számon kérhetnek tőle olyan dolgokat, amelyeket azért most sem pillanatban arra hivatkozva még el lehet hárítani, hogy túl rövid volt az idő jelentős változtatásokat végrehajtani. Tehát, hogyha ezeken a területeken történik ellépés, akkor a republikánusok úgymond bajba kerülhetnek, hogyha viszont ezek a területeken olyan változásokat tud Donald Trump eszközölni, és együtt tud működni a kongresszusi republikánusokkal, akkor elképzelhető az, hogy a képviselők és a szenátorok tudnak profitálni ebből az eredményből.
Magyarics Tamást, az ELTE docensét hallották. Nem jelent irányváltást a NATO főtitkára által felvázolt elképzelés a szövetség korábbi politikájához képest, mondta az Inforádió megkeresésére a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont vezetője. Sigmond Árpád kérdezte Tálas Pétert.
Én azt gondolom, hogy ez a nyilatkozat alapvetően illeszkedik a NATO politikájához, vagy akár katonapolitikájához. Egy válság esetén olyan, mint a szíriai, pontosan tudni kéne, hogy mi a politikai kimeneti stratégia. Itt nincs politikai kimeneti stratégia, tehát pontosan tudni kéne azt, hogy mi lesz az ISIS után. Úgy a NATO nem vállalhat fel, legalábbis ez a tanulság, nem vállalhat fel semmifajta beavatkozást, hogy nincs meg az a politikai terv, ami alapján utána következő stabilizációt végrehajtják. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy nincs politikai bemeneti stratégia sem a NATO számára. Egy következő nagyon kényes pont, ott harci műveletet kezdeményezni a szárazföldön, ahol az oroszok is ott vannak, az azt gondolom, hogy nem egy szerencsés dolog. Csak gondoljunk arra, hogy milyen botrány kerekedett és milyen diplomáciai feszültséget hozott egyetlen orosz gép török lerövése. Ráadásul egy nem klasszikus értelemben stabilizáló helyzetről van szó.
Tehát azt mondja, ez nem irányváltás, ugyanakkor Afganisztán esetében egy erős önkritikát is megfogalmazott a NATO főtitkára, azt mondta, hogy jóval korábban meg kellett volna kezdeni az afgánok kiképzését, és a jövőben is ez a NATO terve, hogy sokkal inkább a kiképzésre és a támogatásra összpontosít, nem pedig a komolyabb katonai műveletekre a határain túl.
Abszolút így van, ugye a kiképző mentoráló támogató politika az mind politikailag, mind gazdaságilag is olcsóbb. Ez egyik. De a másik fontosabb, hogy a NATO nem maradhat az idők végezetéig egy-egy országban. Hát nézzük meg, hogy a 14 éves afganisztáni tartózkodás és közel 10 éves iraki tartózkodás hogy amortizálta gyakorlatilag a missziós politikának az értékét. De van ennek azért egy következő nagyon fontos eleme, hogy a NATO már régóta a minimális veszteség politikáját folytatja. Arról nem is beszélve természetesen, hogy mind az iraki beavatkozás, mind pedig az afganisztáni beavatkozás magában a muszlim világban egy ilyen keresztes harcnak lett feltüntetve, és többek között egyébként mind Irak, mind Afganisztán megnövelte a terror fenyegetettséget, nem csak az adott térségben, hanem Európában is. Tehát nem csak az önkritika részét tartom fontosnak a Stoltenberg beszédnek, hanem azt gondolom, hogy amikor Stoltenberg arról beszél, hogy nem akar a NATO beszállni ebbe a szárazföldi műveletekbe, akkor mindezek mögötte vannak, és azt gondolom, hogy egyébként a főtitkár helyesen fogalmaz, mert ez egy újabb kudarca, ráadásul az én megítélésem szerint egy hibás döntése lenne a NATO-nak, ha ő felvállalna ilyen szerepet.
Tálas Péter biztonságpolitikai szakértőt, a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont vezetőjét hallották. Letette a hivatali esküt Moon Jae-in új dél-koreai elnök, és közölte, megfelelő körülmények között hajlandó ellátogatni Észak-Koreába is, hogy tárgyaljon fenyen atom és rakéta programjáról. Csoma Mózes, az ELTE koreai tanszék vezetője arra számít, hogy a feszült külpolitikai környezet miatt Észak és Dél-Korea politikailag és gazdaságilag közeledhet egymáshoz. Szabó Gergő interjúja.
Az ország történetében a helyi baloldal az tulajdonképpen csak két cikluson keresztül tudott irányítani, 1998-tól kezdődően egészen 2008-ig. Hogyha azt nézzük, hogy a jelenlegi fejlemények, a jelenlegi történések milyen változást hoznak a koreai félsziget, illetve Észak-Kelet-Ázsiának a térségében, akkor mindenképpen azt említhetjük meg, hogy Észak-Koreának és Dél-Koreának a viszonya enyhülni fog. Alapvetően azok a feszültségek, feszültséggócok, amelyekről beszélhettünk az elmúlt hónapok során, azok csökkenni fognak. 2016. októberétől kezdődően indult meg az a tüntetés, hullám tüntetés sorozat Dél-Koreában, amelyet a dél-koreai sajtó gyertyás forradalomként emlegelt, és hát ez alapvetően Park Geun-hye elnökasszony, az egykori technokrata vezető Park Chung-hee tábornoknak a lánya ellen, a konzervatív elitnek az uralma ellen irányult.
Az ő elnöksége hozhat-e kis megnyugvást ennek az országnak, ahol az elmúlt hónapokban, ugye, ahogy ön is utalt rá, nagyon sok tüntetés volt. Tényleg közelebb kerülhet-e az ország ahhoz, amit sokan várnak az új elnöktől, hogy egy kicsit egybe kovácsolja a megosztott országot?
Alapvetően a dél-koreai sajtó úgy viszonyul Moon Jae-inhez, mint egy olyan személyhez, aki képes az egységet megteremteni. Amellett, hogy a belpolitikai szintéren is teljesíteni kell, nagyon kényes helyzetben van Dél-Korea, mind az Egyesült Államokkal, mind pedig Kínával kapcsolatosan, hogy ilyen helyzetben, amikor mindkét Korea kicsit nehezebb viszonyrendszerbe került a környező nagyhatalmakkal, akkor általában ilyenkor szokott megkezdődni a két Koreának a közeledése egymáshoz, amikor a politikai, ideológiai különbözőségeket félreteszik, és hát előkerülnek az össznemzeti koreai érdekek, illetve a két rész között, Észak és Dél közötti gazdasági kapcsolatok erősítésének a kérdésköre.
Csoma Mózest, az ELTE koreai tanszékének vezetőjét hallották. 2 év börtön istenkáromlásért, ezt a büntetést kapta az indonéz főváros első keresztény kormányzója. Sokak szerint az ítélet fokmérője annak, hogy meddig terjed a vallási türelem a világ legnépesebb muzulmán országában. Svetnik Endre összefoglalója.
A vártnál keményebb büntetést kapott az indonéziai Jakarta keresztény kormányzója. a kínai kisebbségből származó és Ahok néven emlegetett politikust 2 év börtönbüntetésre ítélték, mert a bíróság úgymond kétséget kizáróan meggyőződött arról, hogy Isten káromlás büntettét hajtotta végre, szólt az indoklás. A kormányzó elítélése csapás az indonéz kormánynak is, amely a külvilág felé azt próbálja mutatni, hogy fellép a radikálisabb iszlám csoportok ellen, és megóvja az ország világi értékrendjét. Andreas Harsono, a Human Rights Watch jogvédőszervezet képviselője jelentős visszalépésnek nevezte az ítéletet, amelynek kihirdetését több ezeren várták a bíróság előtt. A hatóságok a biztonság kedvéért több ezer rendőrt is az utcákra vezényeltek, de az ítélet elhangzása utáni órákban nem történt rendbontás. A kormányzó sok híve sírva fogadta a hírt, ugyanis még az ügyészek is csak 1 év felfüggesztett börtönt kértek gyűlöletbeszéd miatt. A bíróság ennél szigorúbb büntetést szabott ki, bár istenkáromlásért akár 4 év is adható, és ezt követelték kemény vonalas muszlim csoportok is. A kormányzó akkor dühítette fel ellenfeleit, amikor idézett a Koránból, és azt mondta, a sorokat politikusok arra használhatják fel, hogy igazolják azt a vélekedést, hogy muzulmánokat nem irányíthatnak más vallásúak. Később bocsánatot kért, Indonéziában a keresztény vallású kínai Purnama egyfajta csodabogárnak számít, mivel egy kisebbségen belüli kisebbség tagja, és mivel a 240 millió lakos 90%-a muzulmán. A kormányzó hívei már akkor tisztában voltak vele, hogy Purnama börtönbe kerülhet, amikor híre ment, hogy vádat emelnek ellene. Mint jogvédők megjegyezték, az 1965-ös istenkáromlásról szóló törvény bevezetése óta egyetlen egyszer mentettek fel valakit. 2012-ben azért ítéltek el egy fiatal közalkalmazottat, mert kiírta a Facebookra, hogy ateista. Ez pedig úgymond sértette az Indonéziában elismert hivatalos vallásokat, az iszlámot, a buddhizmust, valamint a protestáns, katolikus, hindu és konfuciánus hitet. A kormányzó elítélése véget vett politikai karrierjének, pedig annyira népszerű volt, hogy újabb megbízatásra számíthatott és a kormány is támogatta. A kabinet ugyanakkor közölte, lépéseket tesz a Hizbut Tahrir nevű iszlámista csoport feloszlatására, amely célként hirdette meg, hogy kalifátust hozzon létre. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.